Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: vajon mi a gazdaság, vajon az valami távoli dolog, tőzsde, infláció, árfolyamok, vagy mégsem? Talán közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, hiszen amikor eldöntjük, hogy mire költünk, amikor mérlegeljük, hogy megéri-e kicserélni a hűtőt, televíziót, amikor időt próbálunk osztani a munka, a család és a pihenés között, ilyenkor bizony mindenképpen gazdasági döntéseket hozunk, a kérdés csak az, hogy milyent. A gazdasági gondolkodás tehát nem csak a pénzről szól, hanem arról, hogy miként tervezünk, hogyan hozunk döntéseket, és hogyan kezeljük a szűkös erőforrásainkat, legyen az pénz, idő vagy figyelem. Ebben a műsorban megmutatjuk, hogy a közgazdaságtan nem egy elvont tudomány, hanem gyakorlati eszköztár, ami segíthet okosabban élni. Ha gondolják, tartsanak velünk egy izgalmas beszélgetésre arról, hogy miért éri meg közgazdászként is gondolkodni, még akkor is, ha az ember nem ül a tőzsde előtt, mint nap. Témánk a pénztárcánk pszichológiája. Kedves hallgatók, a közeljövőben, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt ifjabb Szepesi László közgazdász, Berlinben élő egyetemi hallgatót. Szervusz, köszönjük, hogy ma délután is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönöm szépen újra a meghívást, így a második alkalommal örülök, hogy újra az Összhang műsornak lehetek a meghívott, és folytathatjuk azt a beszélgetést, amit múlt héten elkezdtünk. Köszöntöm a hallgatókat, a nézőket, és nem utolsó sorban téged is, Tibor. Már nagyon várom a beszélgetést, mert szerencsére mind a ketten úgy váltunk el az előző beszélgetés során, és remélem a hallgatók is, hogy még rengeteg kérdés motoszkál bennünk, bizonyan több kérdés, mint válasz, de egy ilyen műsor keretén belül talán még több választ, és aztán még több kérdést tudunk feltenni és megválaszolni.
Ez így igaz. Laci, mielőtt a mai kérdéseinkre térünk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták hallgatni, követni a múlt heti beszélgetésünket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Rendben. Ugye a múltkori műsorunknak az volt a címe, hogy mi a szép a közgazdaságtanban, és ahogy a műsornak is a címe adja, az összhangról, az egyensúlyról, a stabilitásról beszélgettünk, meg alapvetően elkezdtük boncolgatni azt, hogy egy közgazdász, a közgazdaságtan mivel és miben különbözik a többi tudományáktól, a többi szakmától, mennyire függ csak a görbéktől, képletektől, Excel tábláktól, és hol jön be akár a pszichológia kérdése és az emberközpontuság. Beszélgettünk arról, hogy a közgazdaságtan inkább egy társadalomtudomány vagy sem, hogy milyen közgazdasági mottókat, elméleteket lehetne felírni egy pólóra, de azt sem hagytuk ki, hogy milyen filmes műfaj a közgazdaságtan.
És ilyen jellegű kérdések minden bizonnyal még lesznek. Vágjunk, csapjunk a lovak közé, mai témánk tehát a pénztárcánk pszichológiája. Erre gondolva vajon milyen választ fogunk tőled kapni, hiszen mindenki ilyenkor elsősorban a saját zsebére gondol.
Amikor ezt meghalljuk, ezt a címet, hogy a pénztárcánknak a pszichológiája, az ember talán valamilyen játékos szókapcsolatra gondol, de hogyha elkezdünk erről mélyebben gondolkodni, akkor igazából arra a kérdésfelvetésre és dilemmára jutunk, hogy Alapvetően azt mondja a közgazdaságtan és a régi klasszikus közgazdaságtan, hogy minden fogyasztó és minden döntés racionális, mert ez az embernek a legjobb. Csak hogy ha megnézzük és akár a saját életünkre gondolunk, akkor rájövünk, hogy azért érzelmi alapon döntünk nagyon sok esetben, vagy legalábbis az érzelmi rész az nagyon nagy mértékben kiveszi a részét a döntésben. Ezzel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben a viselkedés közgazdaságtan kezdett foglalkozni, és úgy gondolom, hogy az előző beszélgetésünknek is valamilyen szinten ez volt a konklúziója, hogy nyilvánvalóan közgazdasági eszközök, amelyek főleg a fizikára és a matematikára, meg egyéb társadalomtudományokra is alapulnak, de azért mégiscsak végsősorban az emberekről szól, és a pénztárcánk valamilyen szinten, ha csak arra gondolunk, hogy milyen megélhetési válságokkal néztünk szemben régebb, és akár milyenekkel nézünk szemben most meg a jövőben, valamilyen szinten mindenkit érdekel az, hogy mi a helyzet a pénztárcánkkal, és itt jön be az a közgazdaságtanak az a része, hogy akkor hogyan is viszonyulunk ehhez, mert szerintem itt igazán ez a kérdés, ha a pszichológiát hozzuk be, hogy milyen érzelmi kapcsolatunk van a pénzzel, a gazdasággal, a jövőnkkel és a múltunkkal.
Érdekes mondat hangzott el részedről, hogy mi a helyzet a pénztárcánkkal, és milyen viszonyban vagyunk a pénztárcánkkal. Eszembe jut az, hogy valamit az ember meg akar vásárolni, a zsebéhez nyúl, előkerül a pénztárcája, belenéz, és rájön, hogy hát bizony nincs elég pénzem, én ezt nem tudom megvásárolni, ezt a terméket, azt a tárgyat, amit épp akarok, és akkor elkezdődik benne a fejébe egy gondolat, hogy de mégis, de hogy, de meg kellene, és így vagy úgy, de mindig az a termék az megvásárlásra kerül. Ez egy összhangot jelent, vagy pedig inkább ez is tartalmazza, bújtatja a pénztárca pszichológiáját?
A szinten mind a két felvetés igaz. És nagyon jó ez a példa, amit felhoztál, mert lényegében ez az egyedüli példa rengeteg közgazdasági dilemmát és vitát hoz be a játékba, ugyanis amint már beszéltünk az előző műsorban, a közgazdaságtan végső soron, én így gondolom, a szakirodalom is több mindent gondol erről, de én így foglalnám össze, hogy lényegében a szűkös erőforrásainknak az elosztás is. Amikor arra gondolunk, hogy valamit megvásárlunk, akkor lényegében az alternatív költségétről gondolkodunk, dilemmázunk, és itt jön a másik része a közgazdaságtannak, a marketing része, hogy miért akarjuk azt a terméket megvenni. Ez belső vágy? Vagy a reklámok, a marketing stratégiának a hatása? Ezek mind olyan kérdések, amelyek végsősorban definiálják a pénztárcának a pszichológiáját, és ezen döntéseknek a végiggondolása révén juthatunk olyan válaszokra, amelyek segítenek önmagunkat megismerni, hogy mi értékes nekünk, mi nem.
Folytatva a mai összhangot, a mai beszélgetésünket, Laci, van-e, vagy inkább létezik-e olyan közgazdasági összefüggés, ami először meglepett téged, aztán azután pedig lenyűgözött?
Lehet, hogy van, de talán fordított sorrendben, de mindenképp van egy nagyon erős emlékem. Ugye 90-es évek előtt, amikor az állam szabályozta az árakat, akkor nagy hiány alakult ki a piacon. Ezt a szüleim, nagyszüleim sokszor emlegették. Ezután az egyetemen a mikro-makroökonomiából is ezeket tanultuk, és valahogy olyan banálisnak tűnt a 10-es éveknek a végén, hát nyilvánvaló, hogyha az állam nagyon durván meghatározza az árakat, akkor hiány alakul ki. Ez úgy voltam, hogy hát ez okés. Aztán amikor a Corvinuson tanultam, akkor ugye volt a Covid-járvány, és emlékszem, hogy kimentem szünetre, ott volt egy szupermarket, és az volt ugye ástoppok voltak, és az volt a szupermarketnek az ablakára írva, hogy figyelem, csak egy liter tej és egy kiló cukor vásárolható. És akkor eszembe jutottak a régi beszélgetések, meg az órán tanultak, hogy és tényleg, tehát tényleg az van, hogyha ha létezik ástop, vagy az állam beleszól, olykor adott esetben az lehet a következmény, hogy hiány alakulhat ki. Ez sokkal később, nem gondoltam, hogy az én életemben ilyennel fogok találkozni, de valamilyen szinten ez hát nem feltétlenül nyűgözött le, tudományos szinten lenyűgözött, de megdöbbentett.
Nagyon szomorú lehet az az ember, aki nem a szakmájában éli a mindennapjait, nem azt dolgozza, amit szeret. Aki viszont úgy van, hogy tényleg abban a szektorban dolgozik, ami neki szép, ami neki jó, az tényleg boldog, és talán el is tudja még azt is mondani, hogy nem is dolgozik igazán, hanem csak ott van, és azt végzi, amit nagyon szeret. Mikor érezted te először azt, hogy a közgazdaságtan szép?
Ha belegondolok, akkor talán a középiskolás éveimben éreztem ezt először, amikor felvettem a... Igazából két élményem is van. Az egyik az kb. Egy időben történt. Az egyik az, amikor a Mátyás Koronisz kollégiumnak felvettem az online képzését a közgazdaságtanról, hallottam már erről a fogalomról, de mindig nehéz volt megfogalmazni, és akkor egy ilyen bevezető kurzust elkezdtem nézni, elvégezni, és ott válaszolták meg először számomra azt, hogy a közgazdaságtan a mindennapi problémáinkról szól, lényegében a szűkös erőforrások elosztásáról, és a világunknak egyfajta megértéséről. És akkor rájöttem, hogy na ez igen, ez az, ami igazán érdekel, mert ilyen tantárgyat még nem kaptam az iskolában. És párhuzamosan ezzel elkezdtem járni a Bábesbői Tudományegyetemnek a közgáz üzleti tanácsadó versenyeire, és ott igazából volt egy olyan ugye, szimuláció, demo verzió annak, hogy milyen lehet a tanácsadás bőrébe bújni, vagy akár egy vállalati vezető bőrébe bújni egy közös csapattal, és megoldani egy valós problémát. Ez nekem nagyon-nagyon imponált, hogy nyilván az iskolában kell megtanuljuk azokat az alapokat, amelyek kellenek az életben való érvényesüléshez, de az ilyen típusú versenyek azt mutatták, hogy na, itt ez a probléma, és az eddigi tudásod, tapasztalat alapján, meg a csoportmunk alapján hozz egy döntést, és majd azt fogják értékelni. A piac úgymond, hogy elmondja, hogy ez jó volt, vagy nem. Úgyhogy ez kb. Egyszerre történt 9-es koromban, és mind a kettőnél meghatározó volt.
Pótoljuk meg még az előző kérdésünket egy gondolattal, mégpedig azzal, hogy a közgazdaságtan inkább szabadságot ad, vagy inkább keretek közé szorít?
Szerintem a közgazdaságtan kereteket ad a szabadságunkhoz. Miért gondolom ezt? Azért, mert számomra a szabadság az végül is egy keretrendszerben való szabad mozgást jelent. Nem a szabadossággal egyenlő, hogy nincsenek határok. Mert végülis ugye a szűkös erőforrások elosztásáról beszélünk, úgyhogy a szabadság ilyen szempontból nem azt jelenti, hogy bármit megtehetek, hanem a közgazdaságtani perspektívából, hanem hogy tudom, hogy mibe kerül, ha valamit meg akarok tenni. Úgyhogy lényegében szerintem keretek ad, nem is azt mondom, közé szorít, ez határeset, de lényegében segít abban, hogy szabadon döntsünk.
Mondjunk példákat, és én is mondok két példát. Elkezdünk olvasni egy nagyon jó könyvet. Olvassuk, várjuk, hogy vége legyen, hogy a végére érjünk, hogy megtudjuk azt, hogy na, végül is mi a kicsengése, a mondani valója annak a regénynek. Vagy elkezdünk valamit tanulni, és akkor jövünk rá, hogy huha, mennyi mindent nem tudunk még. És talán itt kezdődnek az érdekes dolgok, hogy egy jó könyvvel nem kell mindig sietni, hogy csak a mondani valójára a végére érjünk, vagy ne, talán nem szabad elolvasni a könyvnek a végét, mert akkor akár az egész tartalmat lelőhetjük. De aki megtanulja már a szorzótáblát, az meg akar tanulni majd gyököt vonni, köbgyököt vonni, integrálni, stb. És most következik a kérdésünk, hogy vajon hogyan tud a közgazdaságtan rámutatni a láthatatlan dolgokra a világban.
Igazából olyan szempontból tud rámutatni, mint bármilyen más hasonló tudományág, de mégsem, talán komplexebb, mert valamilyen szinten integrálja a különböző tudományágakat, a matematikát, fizikát, statisztikát, társadalomtudományokat, és az évek során, az évszázadok, évezredek során azért a közgazdászok előálltak olyan elméletekkel, leírásokkal, amelyek ezeket a folyamatokat magyarázzák. Itt talán, ami a leginkább példaként szolgálhat, az a ugye kereslet és kínálatnak a függvénye. Hiszen a minden egyes döntés, most kezdjünk akkor tényleg végig gondolni, mondjuk a vágyaink szempontjából, az ízlésünk szempontjából meghozunk döntéseket, használunk bizonyos szolgáltatásokat, beosztjuk az időnket, arról döntünk nap, mint nap, nagyon sok döntést hozunk, egyre többet, hogy sportolunk, tanulunk, dolgozunk, a családdal töltünk időt, és végső soron, amikor aztán pedig ezen belül kezdünk el dönteni, hogy melyik színházi előadást nézzük meg, melyik sporteseményre megyünk el, melyik focicipőt vagy sportcipőt választjuk, az végső soron befolyásolja majd azt, hogy mi a kínálat, és a kínálati részből a vállalkozók szempontjából is a szűkös erőforrások, amit a Föld biztosít számunkra, valamilyen szinten meghatározza, hogy mit gyártok, mit kínálok az embereknek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek azok a példák, és most csak egy elméletet ragadtam itt ki a nagyon sok közül, de világosan bemutatja, hogy valamilyen szinten hogy kerül összhangban a kereset és a kínálat, és ennek az összhangja az ár, ami nagyon sok esetben nem fair.
Ha már ár és ilyesmiről beszéltünk, szó volt egy héttel ezelőtt a műsorunkban, az összhangban a marketingről, és részben, kevés ideig igaz, a reklámokról. Szerinted milyen és melyik a jó reklám?
A jó reklám az a reklám, amelyik végén elfogy a termék. Tehát, hogy ez a frappáns rövid válaszom igazából arra utal, hogy a reklámnak az a célja, és az egész marketingnek, de inkább a reklámnak, maradjunk ennél a fogalomnál, hogy azt a terméket, azt a szolgáltatást eladja, először vágyat keltsen a fogyasztóban, etikus esetben ez a vágy már létezik, és akkor arra kínál egy csatornát, hogy végül is megvásárolja azt a terméket vagy szolgáltatást, de felmerül a kérdés, ez a, hogy a jó kinek a perspektívájából, a vállalat perspektívájából, vagy a fogyasztó perspektívájából. Szerintem összességében az a jó reklám, hogyha az a reklám valóságot állít, és egy valós vágyat tud kielégíteni, és nem veri át a fogyasztót, de hogyha külön vesszük, akkor ugye vannak olyan vállalatok, amelyek nem feltétlenül etikusan használják a reklámot, és az a cél, hogy a profitot és a bevételt növeljék, és hogyha az ők perspektívájából nézzük, és kivesszük a jó szónak a morális hátterét, akkor az lehet sikeres reklám is.
Van a humor, és van az angol humor, vagy vannak meglepetések a világban. A kérdés az, hogy ha például egy rossz reklámot látok, minden esetben rossz lesz az eladás is?
Nem, mivel nem csak a reklám befolyásolja hát az eladást, gondoljunk csak, nem tudom, én nem nagyon láttam mondjuk WC papír reklámot olyan gyakran, de azért mégis egy eléggé fogyandó eszköz meg kellék. Viszont itt a reklámnál ugye az is nagyon fontos, hogy hányszor látja azt az ember, hogy juttatjuk el online, offline, stb. Nagyon sok alága van. Viszont van az is, hogy amit úgymond rossz reklámnak tartok, annak lehet, hogy pont az a célja, hogy rossz reklámnak tart, és arról beszélgessek, vagy jegyezzem meg. Mert végsősorban ez az egy nagy cél, hogy abban a nagy harcban, a piaci versenyben megjegyezzék az emberek a reklámokat, és lehet úgy is megjegyezni a reklámot, hogy úgymond rossz, vagy cringe, vagy kellemetlen.
Érdekes kérdésünk érkezett. Laci, van-e a gazdaságtanban valamilyen összefüggés, összhang a mindennapi életünkkel, nem utolsó sorban, például a költészettel? Ha már összhang, ez a kérdés is elfér, nyugodtan itt.
A költészetet és a közgazdaságtant azt elég érdekes összehasonlítani, viszont, hogyha jobban belegondolunk, akkor valóban lehet kapcsolatot találni, hiszen végső soron a költészet, ha vizsgáljuk mondjuk kereslet-kínálati szempontból, akkor van egy költő, aki lényegében az értékeit, érzéseit közvetíti. Ez valamilyen szinten a kínálat, és ott van a keresleti oldal, mi az olvasók, akik az értékünk alapján választunk, hogy mondjuk X költőt jobban kedvel, mint Y-t. Végső soron ugyanúgy a kereslet-kínálati modellt fel lehet vázolni a költészetre is, úgyhogy miért ne? Szerintem ezek a jó kreatív kérdések.
Apropó összehasonlítás. Melyik közgazdasági elmélet viselkedik úgy, mint egy jó vers, vagy egy frappáns életpillanat, akár egy nosztalgikus emlékkép?
Itt egy olyan mondatot fogok használni, amit sokat hallottam a első évben az egyetemen, és már említettem az előző műsorban, de akik nem hallgatták azt, akkor megemlíteném nekik, hogy mi volt az ezelőtti adásban. Talán az lenne, amit feliratnék egy pólóra is, hogy nincs ingyen ebéd. Ugyanis ezt nagyon sokan mondták, ezt Milton Friedman említette, ez ugye arról szól, hogy végülis mindennek van egy alternatív költsége, még ami úgy néz ki, hogy ingyen is van, az sincs ingyen, mert mondjuk a közszolgáltatások, mint mondjuk a villany, vagy a levegőnek a minősége is, ha végig gondoljuk, nincs ingyen. Úgyhogy szerintem ez lehet egy olyan frappáns idézet, rövid mondat, szabad vers, ami azért provokatív is, de lehet jókat róla vitázni, beszélni, mint egy jó versről.
Az életünkben megvannak a nehezebb, furcsább és kellemetlenebb, vagy kellemetlen időszakok is. Tudsz-e mondani egy elegáns közgazdasági megoldást egy bonyolult problémára?
Mi lehet egy egyszerű megoldás egy bonyolult problémára? Itt megint a talán az alternatív költségeknek az elméletét hoznám be, ami végső soron egy, mondhatom azt is, egy önmegismerési folyamat. Ez akkor segíthet a leginkább, hogyha döntéshelyzetbe kerülünk, amúgy nagyon sokszor mindenki ezt alkalmazza, de ha tudatosan tesszük, akkor talán nagyobb jobb döntéseket tudunk hozni, és ugye ez végsősorban arról szól, hogy nagyon világosan végig gondoljuk, hogy ha valamit teszünk, annak az az értéke, hogy miről mondunk le lényegében. És amikor egy döntéshelyzet előtt állunk, például, hogy mondjuk a barátainkkal, vagy a családunkkal töltsünk egy estét, egy vacsorát, vagy, hogy beiratkozzunk egy egyetemre, és elsajátítsunk egy mélyebb tudást, vagy egyből a munkaerőpiacra lépjünk, akkor végső soron, hogyha az alternatív költségeknek az elméletét vesszük segítségül és alapul, akkor esélyünk van arra, hogy jobb döntést hozzunk.
Jó lesz, jó lenne, ha a mai összhangból a provokatív kérdések sem maradnának ki. Tehát lehet-e a piac működését szépségként látni, és ha igen, akkor hogyan?
Lehet, ha nagyon akarjuk. Mégpedig úgy, hogy elképzeljük azt, hogy mi lenne, ha nem lenne piac. És nem lenne ár, nem lenne lényegében ez az összhang a kereslet és kínálat között. Mert lényegében a piaci mechanizmusok nyilvánvalóan a mindenvaló torzítással, hátránnyal, negatívummal, és ezt akkor is mondom, amikor mondjuk azt látjuk, hogy olyan termék van, ami túl drága, végső soron egyfajta konfliktus kezelési eszköz, egy nyelv az embereknek a vágynak a kielégítésé szempontjából, mert hogyha ez nem lenne, nem működnek a piaci mechanizmusok, akkor láttunk már számtalan történelmi példát, mondjuk egy hiperinfláció esetén, amikor igazából a pénznek nincs értékesének, akkor rohamosan, drasztikusan nő a fizikai erőszak, agresszió, mert egész egyszerűen ezeket a vágyakat, erőforrásokat nem lehet elosztani, és akkor aki erősebb, azért lesznek az erőforrások. Nem azt mondom, a piaci mechanizmusoknak sok esetben, ha monopóliumról beszélünk, akkor ez az eredménye. De végső soron, ha így vesszük, akkor lehet benne egyfajta szépséget találni, és az, hogy miben nem lehet, vagy hogy nem, az pedig még nagyon sokáig lehet fejtegetni.
A gazdaságtant hasonlítottuk már a múlt héten zenéhez, költészethez, stb. Itt még megkérdeznénk azt, hogy gondolva a művészetekre is, hogy ha a közgazdaságtan művészet lenne, akkor milyen műfaj lenne? Jazz, sakk, minimál, vagy akár street art?
Hát ugye folytatjuk ezeket az érdekes összehasonlításokat, de hogyha belegondolok, akkor mondjuk ezen felsorás közül, akkor inkább a jazz-zel hasonlítanám össze, vagy a jazz választanám, hiszen itt is megvan ugye a szabályrendszer, a harmónia, a struktúra, de van lehetőség az improvizációra is, ugye, és lényegében ahogy ugye a jazzzenészek is tudják, hogy mikor térhetnek el a szabályokat, és hogyan kell újra visszatérni, ugyanígy a közgazdaságtanban az emberek, a vállalatok, a háztartások, az országok is valamilyen szinten keresik az összhangot, hogy mikor lehet kilépni a megadott keretrendszerből, mikor nem. Úgyhogy valamilyen szinten úgy gondolom, hogy ezen felsorás közül a jazzhez hasonlít a leginkább a közgazdaságtan.
Rendben, nem hasonlítunk állandóan, de még mindig érdekel az, hogy akkor a közgazdaságtan inkább racionális, vagy inkább intuitív szépségeket hordoz?
Hát határozottan mind a kettőt. Ugyanis ugye alapvetően ez az egész közgazdaságtan, ez a legnagyobb, vagy legrégebbi, vagy leginkább ismert elve, hogy a végső soron az egyén az a racionális, homo economicus, és tudja, mi a saját érdeke, ezekben cselekszik. És most nagyon sokat beszéltünk ebben a műsorban, hogy milyen az, amikor nem így viselkedik, de rengeteg olyan példa van, ha akár a vállalatokat nézzük, hogy tényleg racionálisan döntenek, de az egyének is végső soron nagyon sokan tudatát ismerjük, értjük, hogy mi a mi érdekünk, és ezekben döntünk. Úgyhogy ilyen szempontból egyfajta logikai igazság szépsége rejlik ebben. Ugyanakkor persze az intuitív szépségek is ott vannak, amikor nem a racionális hatások és gondolatok győzedelmeskednek a döntésünk végén, hanem az intuíció. És ez főleg a mindennapokban, a mindennapi döntéseknél van, ami valamilyen szinten helyes is, mert hogyha belegondolunk, lehet, hogy pénzügyi szempontból mondjuk jobban megérni az, hogy mondjuk este is mondjuk egy plusz a munkát vállaljunk, és nem tudom, mondjuk futárkodjunk, vagy egy part-time jobot válasszunk, de az értékítélet, az intuíció szempontjából lehet, hogy sokkal jobban megéri, hogyha mondjuk elmegyünk a Marosvásárhelyi vagy Kolozsvári Nemzeti Színház egyik előadására.
Azonban az összhang utolsó perceiben gondoljunk és válaszoljunk gyakorlati kérdésekre is. Miben segít szerinted a gazdasági gondolkodás ebben az esetben a hétköznapi életben, életünkben?
Itt valamilyen szinten már körbejártuk ezt a kérdéskört, és említettünk pár példát, de akkor még egyszer ezeket emeljük ki és erősítsük meg. Alapvetően az egész életünk döntéseknek a sorozata. Hogy hogyan döntünk, az pedig a saját értékrendünk, a racionális és az intuitív érzelmi kérdéseinknek egyfajta leképezése. Na most már, hogy hogyan néz ki a napi programunk? Mik a jövőbeli cselekedeteink? A magánélet, a szakmai életet átélve, hogy hogyan vásárolunk egy szupermarketben, hogy hova megyünk el nyaralni, vagy éppenséggel otthon maradunk. Ezek mind-mind közgazdasági, gondolkodási, elméleti kérdések a nap végén, még akkor is, hogyha ezeket nem tudatosítjuk. Úgyhogy igazából a közgazdaságtant azért jó tanulni, azért jó megérteni, azért jó használni a közgazdasági gondolkodásmódot, mert egész egyszerűen jobban megismerhetjük önmagunkat, jobban megismerhetjük a világ működését, és végsősorban szerintem ezért éri meg a legjobban, segít abban, hogy a racionális és intuitív vágyainkat igazából a hasonló, vagy az ezek által okozott konfliktust végsősorban feloldjuk, és jobb döntéseket hozunk. Nem azt mondom, hogy jót, de jobbakat.
Ha választhatnál, utolsó kérdésként, legyen igazad egy közgazdasági vitában, vagy nyerj vele pénzt, merre, melyik oldalra billenne a mérleg?
Valamilyen szinten szerintem ez egy hamis dilemma, egy film jut eszembe, a Big Short, ahol ugye arról szól, hogy mi volt a 2008-as pénzügyi válságban, és akkor shortolták a piacot azok, akik abban a közgazdasági elméletben, vagy hát nem is elméletben, de azt a folyamatot látták, hogy bizonyít ingatlan lufi lesz. És ezáltal pénzt is nyertek. Úgyhogy nagyon sok esetben ez az életben úgy működik, itt nyilván nagyon sensősben sokak kárára, hogyha igazunk van egy közgazdasági elméletben, akkor az jövedelmi szempontból is megérheti.
Laci, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a beszélgetést. Ma sem értünk a kérdéseink végére, rengeteg a beérkezett kérdés, a megmaradt kérdés. Így a közeljövőben még folytatni fogjuk ezt a beszélgetést. Várunk tehát a stúdiónkba.
Nagyon szépen köszönöm, Tibor, hogy meghívtál, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.
Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Ifjabb Szepesi László közgazdászt és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.